Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Szekeres Ferenc, második rész. A leghosszabb futott évében 9540 kilométert és 48 versenyt tolt le. A leghosszabb hónapjában 945 kilométert aprított, a leghosszabb héten 252 kilométert futott, és amióta Edz, azaz 53 éve, közel 200 ezer kilométert futott le. 14 évet versenyzett maratoni távon folyamatosan, két olimpián szerepelt, legjobb eredménye a 12. hely. Európa-bajnokságon pedig a 6. helyre tudott felfutni. Rendszeresen hívták meg a világ nagy maratonjaira, ahol stabil 2 óra 15 perc körüli maratonokat produkált Tokiótól Londonig, New Yorktól Amsterdamig. Tartósan a világ elitben volt, alig 3 percre az akkori világcsúcstól. Itthon 10 évig tartotta a magyar csúcsot 2 óra 12.35-tel, amit csak Szűcs Csaba tudott megdönteni 25 másodperccel 1993-ban, és ez a csúcs áll azóta is. Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hézagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futótettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba és a jövőbe is bekötjük a hallgatót. Hétszer volt országos bajnok a maratoni távon 1973 és 1982 között, és ott volt, sőt meg is nyerte azt a Csepeli maratoni országos bajnokságot, amin Monspart Sarolta először futott nőként 3 órán belül Európában. De akkor már ő rég sörözött a srácokkal, hiszen 2 óra 28 perccel finisselt. Karrierje során, amikor profi volt, egészen a visszavonulása utáni szenior évekig átélte, hogy a futás kisközösségi versengősdiből hatalmas, divatos tömegrendezvények kialakul át. A Büntetőkörben folytatjuk az életút interjút az egyik legerősebb és legsikeresebb magyar férfi maratonistával, a most 73 éves Csepeli lokálpatriótával, Szekeres Ferenccel, azaz Feribával.
Lapozzunk a másik füzetben a moszkvai olimpiára. Július 31 csütörtök, még egy nap a versenyig, nagyon későn tudtam csak elaludni, 2 óra felé, nagy a zaj, meleg van és sok a szúnyog. Biztos nem írtottak a szovjetek a olimpiai faluban. Délelőtt 9 kilométerrel átmozgattam, benne ezres tempó, jó lesőn, lendületes gimnasztika, aztán tévét nézek, kis séta, a pálya bemutatóra nem mentünk el, nem sokat törődnek velem. Táviratot kaptam otthonról, nagyon jól esett, a csapatnak rosszul megy, mármint a magyar csapatnak.
Igen, igen.
A torkom javult, de még fáj és köhökök egy kicsit. Este korán lefeküdtem 10-kor. Ebben a hónapban 700 kilométert futottam. Itt a péntek, tehát egy nappal később, nagybetűkkel rajta moszkvai olimpián. Tűrhetően aludtam, bár már 3:30-kor ébren voltam, és utána csak fél órákat aludtam. 7:30-kor kimentem átmozgatni, 4 kilométert futottam könnyedénben, 4x100 repülő. Nem voltam friss. Jó meleg volt már reggel is. Utána azt mondja, délben halat ettem krumplival, 3:30-kor indultunk a stadionba, negyed ötkor gyors bemelegítés, fél ötkor már le kellett menni az öltözőbe, rajtszám, egyeztetés, jelentkeztetés. Ott csak lötyögni lehetett a folyosón. Negyed hatkor rajt, körülbelül 73 induló, jó meleg, napos, szeles idő, 26-28 fok. Elég lendületesen kezdtünk, de aztán 2 kilométer után kiengedtünk. Együtt az egész mezőny. 16 perc, 10-es 5 kilométer. Az ráérős vagy gyors?
Ráérős volt akkor.
Uh-huh. Azt mondja, 10 kilométer 31-37. Kemény tempó, de jött mindenki. Picit csökkent az iram, de valaki mindig meglökte. Mindenütt frissítettem, össze is locsoltam magam rendesen, nagyon gyorsan kiszáradt a szám. Na, és akkor itt jön a dráma, 30 kilométer, 1 óra 34 perc, kis gyomorszúrást kaptam. Truppel utolért, felváltva vezettünk, de inkább én. Erős ellenszél volt, a lábaim kezdtek elzsibbadni, furcsa, kellemetlen érzés volt, szenvedtem. Tudtam, hogy futsa nagy reményeknek, elfáradtam. 35 kilométer, 1 óra 51-19, innen nagyon lassan jöttek a kilométerek. Néha elfutottam a truppeltől, de mindig feljött rám. Rövid ideig bírtam az erősítést, és a lábaim egyre jobban zsibbadtak, sőt a kézfejem is. Ez már a vég! Fukuokában is ilyet éreztem, amikor elfutottam magam. Nem ment. Összeszedtem magam, próbáltam hajrázni, elég nehezen ment, tartottam a helyem. Sok reményem nem volt a helyezésre. 12. lettem, 2 óra 15-17. Nem rossz eredmény, de sajnos mindenki jobbat várt, csodát én sem tudtam csinálni. Ez van. Utána rosszul lettem, bevittek, az orvosiba ápolgattak. Jól esett, hogy valaki foglalkozik meg velem. Hamar rendbe jöttem, hánytam szokás szerint. Rettenetesen fáradt voltam és zsibbat. Este nem is tudtam enni, csak gyümölcsöket. Inni meg nem tudtam egy jó ízűt, csak szörpökből. Sör esett volna jól, de egész héten nélkülöztem, mert nincs a faluban sör. Na hát, szúnyog van, sör nincs. Vodka kellett volna. Ott azért az akad bőven. Hát ezt végig lehetne, ezt az egészet. Ezt múzeumban kéne. Miért nem? Maszt nem érdeklődött utána?
Hát ez...
Itt van egy bejegyzés, például ebben az évben 8600 kilométert futottam 1979. október 15-től 1980. november 1-ig. Hát te nagyon derekasan tetted az újságcikkeket, olyan vagy, mint egy ilyen anyuka, aki vágja ki.
Hát ez igen szokássá vált, hogy összegyűjtöttünk mindenféle sajtóterméket, ahol megjelentünk. Főleg a bátyáim mindent megvettek.
Moszkva, a moszkvai olimpia.
Igen, igen.
Ahol ugye azért is nagy reményekkel indulhattál, bár mondjuk ez... hogy mondjuk nem hangzik túl fair módon, mert ugye sok sportoló a nyugati blokkból nem indult, vagy visszaléptették őket, vagy ugye embargós volt az olimpia, tehát igen, nem jöttek el.
Igen, csonka olimpia volt. Akkor én már ugye megfutottam a magyar csúcsaimat.
Ami?
Ami aztán 12-35 volt.
És ez 10 évig tehát fennállt, vagy több mint 10 évig fennállt, amíg a Szűcs Csaba Szegeden meg nem döntötte, és az érvényes a mai napig.
Igen, 10 évig, igen. Igen, igen.
Mennyivel döntötte meg? 2-10 a Csaba csúcsa?
12-10.
2-12-10?
Tehát 25 másodperc.
25 másodperccel döntötte meg.
Igen, igen.
Akkor mit éreztél, mire gondoltál? Illetve, hogy gondoltál-e arra, hogy az ő csúcsa ilyen sokáig, tehát a mai napig is érvényben marad.
Hát azt nem gondoltam volna, hogy neki még azóta is érvényben van a csúcsa, de most már egyre inkább látom, hogy még elég sokáig élni fog. Hát akkor az első csúcsjavításnál nem esett jól, mert akkor ő még nem volt olyan nagy futó a maratonin. Ez váratlanul ért, mert azon a szegedi pályán futott, ahol ilyen kétségek voltak a távhosszúságával, mert ott aztán utána évekig mindenki nagyon-nagyon jó eredményeket ért el. Mind én Somót 2-15-ös, 14-16-os futott, azelőtt pedig 20-on belül alig futott valaki.
Tehát miért lehet, hogy rövidebb volt az a pálya 1-2 kilométerre?
Akkor igen, akkor biztos, hogy az volt, bár nem mérettük utána, de nagyon sok lehetőség volt ilyen levágásokra, meg egyébként ukráltuk át ott a bokrokat, mert én is indultam azon a versenyen, és a Tíz Zolival, aki egy ilyen tájfutó, az is egy 2 óra 2:15 futó volt. Uh-huh. Ővel futottam egy bolyba, és 5 kilométer után ő így hátra felekezett el futni, meg egy bohóc volt, hogy kimutassa azt, hogy hogy a fenével lett ez 16 perc, ez az 5000, első 5000, amikor olyan lassan futunk, hogy itt össze-vissza lehet bohócskodni, meg tényleg mindenki gondolom, ez igen, micsoda jó részidők, és úgy elég sokáig éreztük ezt, hogy hát nem igazán pontos ez. És olyan futó lett a második ott, aki 2:13-at futott, a Farkas Géza, aki ilyen 2:17-re volt képes, 16-ra, 17-re. Ezt valami mindegy kétségbe vontuk, de aztán ugye Csaba bebizonyította aztán a párizsi versenyeken, hogy hát ez jogos erre az eredményre. Lehet, hogy az nem volt jogos, de aztán az ő klasszisa mindenképpen a csúcsra feljogosította.
Na majd erről megkérdezem egyszer Csabát, hogy volt ez a szegedi pályamérés.
Igen, neki nem mondtuk ezt nyilván, hogy nem tartjuk ezt igazán hitelesnek, de azok a versenyzők, akik ott rosszul futottak, azoknak viszont ez feltűnt. De hát ez általában elő szokott fordulni sok ilyen. Aki nem tudja azt az eredményt hozni, amit szeretett volna, az esetleg kétségbe vonja annak az eredményét. Tehát ez egy elég rossz ilyen tulajdonság van az emberekben, hogy mindig na biztos doppingol, biztos ez, biztos az.
Hát pedig azért a futás elég objektív.
Igen, az
annál mindig kell keresni valami külső tényezőt, amire lehet fogni, vagy meg lehet kérdőjelezni, de
azért érzem most ezt az egyórás világcsúcsokat, az pontosan pályán van, ott aztán tényleg nem lehet semmi. Uh-huh. Országbeti futások azok nagyon kétségbe vonhatók. Uh-huh. Voltak olyan félmaratoni csúcsok itt a veterán ranglistán, ami 20 kilométer volt csak, és nem 21, ezért és meg van írva magyar csúcs, azóta, tehát a magyar félmaratoni csúcs is valami hasonló eredmény volt, 1:02 azt hiszem, aki szerintem nem igen tudott 10.000-en se 30 percen belül futni az illető.
És ez még van, ez a magyar csúcs?
Igen, igen. Pletyka, szóval nem jó, mondom konkrétan, mert még a végén lenyakaznak itt engem a csúcstartok, hogy ilyen szemét vagyok.
Milyen volt neked a versenyzői hozzáállásod? Mi volt alapvetően a taktikád?
Amikor éreztem, hogy gyengül a tempó, akkor előre mentem, én is vezettem, meg néha éreztem is, hogy úgy illik, hogy én is menjek előre vezetni, nem szerettem azokat, akik végig is sumálkolták a versenyt, mert sokszor kaptam ki ilyen kis versenyen olyantól, aki végig csak mögöttem futott, tudott volna gyorsabban futni, de arra várt, hogy majd a végén a hajrába megverj. És ilyen volt egy pár előfordult. A nagy maratonikon viszont ott elég volt, ha próbáltam hátuk mögött futni, mert tudtam, hogy ezek sokkal jobbak, mint én. Tehát ott már csak arra törekedtem, hogy próbálom tartani a tempójukat. Tehát minél tovább ott ragadni.
Magyarországon mindig az első helyre törekedtél, külföldön pedig taktikusan, ami lesz alapon kifutni
maratoni, a legjobbodat? Maratoni főleg, ugye, mert pályatávokon ott már nálam azért voltak jobbak jó páran, tehát ott főleg a... De pályán is sokszor bevállaltam én egy-egy kört erősen futni. Volt, amikor rá is fáztam. Túl erősen beleváltogattam. De szóval igen, mind a háromféle taktikát elkövettem. Ugye, addig bujkálni, amíg lehetett, vagy pedig ha éreztem, hogy ebből már nem lesz semmi, akkor előre mentem, és én is nyomtam tempót, még ha hátrány is volt az számomra.
Ilyen önfeláldozó módon?
Hát igen, mert úgy éreztem, a sportszerűséghoz kívánja, hogy neked is segíteni kell, mert csak akkor lehet jó eredményt elérni. Szóval ezt a fair play-t mindig nagyon betartottam, mert ugye vannak a körözések, mindenki ott vág le, ahol csak lehet. Én csak azt a szabályos utat választottam mindig. Jó, hogy a maratonfutó nyilván a levágja a kanyarokat, ami, de most már úgy is vannak felmérve a pályák, hogy a lehető legrőbb időben kört lehessen futni egy körbe. Mert így már elvesztettem egy ilyen 30 kilométeres országos csúcsomat, hogy olyan pályán döntötték meg, ami aztán össze-vissza kanyargott, és versenybíró sehol, és ott mindenki országos csúcsot futott. A juniorokat, ifik, a felnőttnők, a férfinak, mindenki megjavította a magyar csúcsot. És hitelesítették, szóval ez nem esett jó akkor, hogy...
De az a csúcs, amit te futottál, a 2.12.35, az fennállt...
Igen, pont 10 évig.
És az azt hol és hogy futottad meg?
Hát az első csúcsomat is Amsterdamba futottam. Az 2.14.49 volt, azt hiszem. Hát nem sokkal javította meg a tógyul a csúcsát, és azzal harmadik lettem az amsterdami maratonin, ahol aztán következő évben meghívtak még egy párszor. Közben volt egyet, amit megnyertem, de azt nem csúcseredménnyel. Aztán volt, második lettem ezzel a 2.12.35-tel, Niebuhr mögött, és ez volt a csúcs. És ezzel úgy mentem ki, hogy hát ezt megfutom az olimpián, akkor ezt első hatba lehet az akár lenni.
Április 26, szombat, Amsterdam, 1980, ugye?
Igen.
Na, itt a vége az érdekes, azt mondja, nyomtam, felkiáltójel, a holland leszakadt, ketten maradtunk a Reveniel, vagy hogy mondják ezt?
Revein-el. De belga.
Akár csak a római EB-n előttem ötödik lett, mert a római EB-n ott hatodik lettél, ugye? Igen.
1974.
40-nél robbantottam, iszonyúan futottam, alig szakadt le. Amikor meg kezdtem kiengedni, megint jött fel rám. Ismét hajrázni kezdtem, futottam az életemért. Nagyon költői. Teljesen kifutottam magam, de megértem, mert második lettem, 2.12.35, új magyar csúcs, el sem akartam hinni. Kicsit rosszul is lettem, de elég gyorsan összeszedtem magam, mindenki nagyon örült, dobogó eredményhirdetés, virágcsokor, ezüst Adidas cipő. Na, ezt mindjárt lefotózom. Itt van a polcon. Az öltöző felé menet szokás szerint ismét hánytam. De neked ez már szinte menetrendszerű, lehetett erre számítani.
Igen, mindig ilyen azért.
Vagy te leissza magát az ember, és akkor azért kap gyomorszúrást, vagy nem iszik, és akkor egyszer csak jön egy, mit mondtál, reflex, vagy reflux? Ugyanaz. Jó, azt mondja, kaptam egy Seiko stopperórát, körülbelül 6000 forintot ér, az sok pénz volt akkoriban, és 500 gulden, olyan sincs már a hollandoknál. Jót söröztünk közben, másnap keveset aludtam, fáradtan ébredtem, reggeli kis séta, a lábam tele vérholyaggal, és fáj a bal ahilleszem. Könnyen futottam 4 kilométert a Katival, ugye a feleséged?
Igen, igen.
Na. Csak összefoglalva az amsterdami sikereidet, hogy tehát 1977-ben az Amsterdam maratonon, ami egy sík pálya, de szeles pálya,
igen.
Harmadik lettél.
Bill Rogers az vert meg.
Igen, ez az egész egy amsterdami maraton, egyébként egy ilyen nagy, vagy keltetőnek is nevezném, vagy egy ilyen sztárparádénak nyert ott a Geb Selassie, és később nyert ott a Mutály, a Wilson Csebet, tehát ezért...
Később felfuttatták rendesen azt a versenyt.
Hát azt láttam, hogy 1997-ig, mondjuk ha csak a nőkről beszélek, ott ilyen 250-es, 245-ös eredményekkel lehetett nyerni, és utána puff, megjönnek az afrikai futók, és azonnal 225, 220 körüli eredményekkel nyernek a nők, a férfiak, meg aztán pláne.
Igen, igen.
Szóval, hogy akkor látszik, hogy akkor indult el ez az afrikai dominancia a 90-es években. De hogy ott te, ugye, voltál második, voltál harmadik, amikor második voltál 80-ban, akkor futottad ezt a 2.12.35-öt, ami országos csúcs maradt 10 évig, és kétszer nyerted meg, 79-ben és 81-ben. Mit kaptál ezekért? Kaptál rajtpénzt, vagy kaptál nyereménypénzt? Vagy?
Rajtpénzt nem kaptam életemben sehol, soha. Volt, amikor nyertem két darab karórát, egy férfi meg egy nőit, nagyon szép karóra volt. volt, amikor a második helyen nyertem egy hűtőszekrényt második helyezéssel, de azt az ottani ismeretség révén sikerült pénzre átváltani, és abból jól be tudtunk vásárolni. Annyi volt az egész, hogy 100-200 ezer forintnak mai megfelelő összeggel gyarapodhattam. Zseppénzt adtak, New York maratonin 100 dollárt. Annyi volt a zseppénznek az 5 napra, vagy ilyesmi.
És hol volt ez a virágcsokros esetet, hogy majdnem elvesztetted a versenyt?
Igen,
a
ez Amsterdamban volt.
Ez ugyanott volt?
Ugyanott volt az egyik győzelmemnél. És akkor ez a lengyel futó meg hajrázott mögöttem, és már majdnem utolért, és nekem még volt, vagy 30 méter a célig. És olyan nehéz volt, csak hogy nagyon megváltozott
a mozgása. Oda kezedbe adták, mint leendő győztest.
Igen, igen. De közben meg nagyon gyorsan jött, és nagyon koncentrálni kellett, és nagyon gyorsan odalépni, hogy nehogy odaérjem, mert ez rettenetes égés lett volna, hogyha győztesként ünnepelek, és valaki befut az orrom elé.
Milyen városmaratonokra hívtak meg? Még említetted ugye Fukuokát, említetted most New Yorkot is.
Négyszer indultam New Yorkba, de abból kettő az profi korszakomban volt. Egy már az utolsó volt, már ilyen 40 éves senior kategóriába hívtak.
Te olyannyira az elitbe tartoztál, és itt utalok vissza arra, hogy mondta, hogy nem szakadt még annyira szét a élmezőny és a középmezőny, hogy ha megnézzük mondjuk a New York maratonon készült fényképeket, ahol futsz, ott gyakorlatilag végig együtt megy a mezőny, persze aztán nyilván a vége felé már szétszakad, de New Yorkba futottál egyszer 2.17-et, aztán elszerénykedted, de például 81-ben futottál egy 2.13-at, ami már elég közel van az országos csúcsodhoz.
Pont 13-dik lettem.
Hát a New York-i pályán hullámos, tehát az nem egy nemesség pálya, szeles hullámos.
Után már elég hullámos ott benne a Central Parkban.
És aztán, amiket nem említettél, de azok is nagyon jó eredményeid, a két Tokió maraton. 81-ből, meg 82-ből.
Igen, az nagyon, nagyon jó verseny, az egy szuperül megszervezett verseny. Ott jó, oda is a elitet hívják, és ott voltunk a másodszor a Hugh Jones-szal, akiről elég sokat lehetett itt olvasni itthon, és ő ott második lett.
Nem ő a pálya hitelesítője a BSI-nek?
De pontosan ő, igen, igen. Uh-huh. Nagyon boldogan jár ő Magyarországra. Uh-huh. Csepelestét megkereste, hogy itt van egy Szekeres nevű maratonfutó, hogy be lehetne szállni edzeni ide Csepelestéhez meg. És akkor a Jóska, a Babinyesz Jóska volt már akkor az edzőm, ő jól beszélt angolul, és akkor itt ragadt. Uh-huh. Egyszer lanorákba jött, itt élen, mi meg a nagy kabáda, mert egy olyan egyszerű srác volt. Nem leszem, 2.17-es legjobb eredménye volt neki akkor, amikor idejött, és egy év múlva már 2:10 volt második a tókiói. És hát, ahogy annyit, olyan jól összetudtunk hangolódni, edzeni, hogy én is jól futottam belőle ott Tokióban.
Londonban is futottál 2:17-et.
Ott is nagy időt akartam futni, és tudom, valami 9 perces 3000-rel elkezdtük. Enyhén lejtős a táv első pár kilométer, és rohan mindenki, mint az állat. És én is rohantam, és akkor plusznál már kész voltam. 30 perc, 30 volt még a 10 kilométer, utána már csak 31 perc, aztán 32, aztán kész. És akkor jöttek a magyarok utánam, kerékgyártó, Kis Zoli, szépen így elfutottak mellette, mert addig még senki nem vert meg itthon. És ott aztán puf, megkaptam.
Mesélted, amikor megjöttem, hogy le kell cserélned a fotelt, mert mindig csapkodod a karfáját, és már szétcsaptad itt a bal karfát. Miért csapkodod? Azért, mert mondjuk látsz egy olyan sportközvetítést, hogy nem fair módon versenyeznek? Vagy mi az, ami téged
felbosszant? Nekem mindig vannak embereim, akiknek szurkolok, Néha tényleg mondok nagyon csúnyákat, ami egyébként nem szokásom, de egyedül vagyok, elengedem magam.
A fotóközvetítéseket is nézed?
Persze, persze, minden atlétikát. Most is néztem, interneten néztem ezt a brüsszeli versenyt, az egy órás világcsúcsokat, férfinőit. A Mo Farah, ugye, aki megdöntötte most a Gebrselassie-nek a csúcsát. Hát csak néztem, hogy 67-es, 68-as, 400-akat kell futni egy órán át, szóval hihetetlen. Micsoda gyorsan kell manapság futni.
De még az a szerencse, hogy életedben teljesült egy álmod, mert egyszer azt mondtad, hogy pont a Kipchogével kapcsolatban, amikor Berlinben futott egy világcsúcsot, hogy hát szép-szép ez a, nem tudom, akkor 2-0-1 valamennyit, 2-0-40-et futott talán, de hát szerinted ugyan 5-10 év kell még, amíg valaki 2 óra alatt tud futni, és szeretnéd megérni.
Ja, igen.
És akkor nem kellett túl sokat várni.
Nem, igen, igen. Hát az hihetetlen volt, hogy azért csak össze lehetett hozni azt a 2 órán belül eredményt. Igen, hát ez ilyen műeredmény, de azért óriási. Mert ezt egy rendes maratoni közben azért lehet, hogy nyilván meg fogják csinálni egyszer. Azban lehet, hogy még beletelik 5-10 év. De elképzelhető. Mert hogy a Kipchogén kívül most más nem nagyon képes erre.
Uh-huh. Viszont arra sem képesek itthon manapság, hogy megfussák az olimpiai szintet maratonon.
Hát sajnos,
te a régi eredményeiddel a mai napig tudnád magad kvalifikálni.
Igen, hát ez már a maiaknak a sara, meg a hátrányú szegényeknek, mert hát szétesett ez az egész hosszú távtás nálunk, szóval nem az a élmezőny van, mint régen volt. Az régen voltunk legalább 20 olyan futó, aki tudott ilyen 30 perc körül, 10 000 vagy annál jobbakat sokkal, és ez a alapja az egésznek, hogy gyorsnak kell lenni, ezt már elég sokszor elmondtam, hogy az a lényeg az egész hosszú távnak. Ha valaki nem gyors, akkor az mehet ultrázni, most nem akarlak megsérteni ezzel.
Te nem akartál egyébként soha?
De nem, egyszer felötlött bennem, hogy egy 100 kilométert, ott lehetne valami világklasszis eredményt elérni, hogy számolgattam, akkor még csak azt hiszem ilyen 6 óra 20 valamennyi volt a világcsúcs. És én egy nyáron, egy ilyen nyári edzésen futottam 50 kilométert 3 óra 15-re, és úgy abból így gondoltam, hogy hát és azt úgy kibírtam egyedül, szinte minden frissítés nélkül országúton. Na, hát kettőt összerakom, az már megközelíti, de hát azt nyilván nem lehet összerakni. De hát tudom, hogy edzésen is futottam maratonit 2 óra 27-re, mindenféle rápihenés nélkül.
Egyébként azt érdekes, hogy 45 évesen is tudtál futni 2:27-es maratont úgy, hogy gyakorlatilag ugye 36 évesen a profi pályafutásodat abba hagytad. Tehát 10 évvel később is tudtál még 2:27-eset futni. Szóval lett volna keresni valód az ultrába. Egyébként ezt a 100 kilométeres gondolatot
hát csak úgy,
még aktív pályafutásod során vetetted el magadban, vagy
igen,
később?
Igen, hogy majd, ha vége fele járok, akkor esetleg. De nem volt senki olyan ismeretség körülményben, se aki esetleg rábeszéljen erre. Vagy
te nem tudtad magadat így fölhergelni, fölmotiválni arra, hogy akkor jó, menjünk rá valami rekordra, vagy ha már a maratonban nem tudok sikeres lenni, de talán sikeres tudok lenni egy hosszabb távon, ugye ahogy idősödik az ember, kopik egy kicsit ki, úgy tud sikeresebb lenni hosszabb távokon. Kicsit, ha megkopik a sebesség, az a sebesség a hosszabb távokon még
igen,
mindig gyorsnak számít.
Igen, ez sajnos az a esemény véletett véget, hogy a sarokcsontom végül is annyira megfájdult, hogy amiatt is kellett abba hagynom a profi pályafutásomat 36 évesen, mert egy évig kilódtam, mivel akkor megműtötték, és nem sikerült a műtét, és akkor már csak utána egyszer még egy ilyen 2:20-as eredményt ki tudtam préselni magamból, de az már...
De akkor nem volt azóta fáj a sarkad, vagy az megoldódott?
Azt egy pár év múlva újra megműtettem Veszprémbe, ilyen 40 év körüli koromba, és akkor az orvos azt mondta, hogy igen, megcsináltam, lekapartam a sarkát, és az ahilleszét összevartam, mert hogy be volt repedve az ahilleszem, és azt az előző műtétnél nem vették észre. És amiatt is volt főleg ez a sarokcsont gyulladásom, hogy az ahillesz az úgy maradt. Tehát az
bónuszba kaptál egy
igen, egy javítást. Igen, és attól kezdve nem fájt az ahilleszem.
Na hát de pont, akkor visszatérhettél volna, nem?
De már akkor nem olyan pozícióban voltam, hogy én napi két edzést tudtam volna csinálni. Edzettem én ugye elég szépen, meg bevállaltam a gyúróskodást a Csepelesténél.
Mert hogy kitanultad a masször.
Igen, amikor abba hagytam, akkor elmentünk kette-hárman Csepelestéből masször tanfolyamra, sportmasszori tanfolyamra, és akkor ezt elvégeztük a sportkórházban, meg a TF-en. És akkor úgy én lettem a csepeleszi atléták masszőre. Aztán később lettem az evezősöké, kosárlabdázóké, kerékpárosoké, és ugye ez lett a pályafutásom, és az nagyon fárasztó volt maga a masszőrködés. És emellett futni már nem tudtam annyit, futottam én igen mellett, mert az elég sokat voltam ezekkel edzőtáróval is, tehát ott azért tudtam edzeni is, nem csak dolgozni.
Én személy szerint egy kicsit sajnálom, hogy nem mentél följebb valamilyen távra, mert az érdekes lett volna, hogy ott mit tudsz.
Igen, igen, szóval most már akár mit is mondhatok.
De hát azért tényleg elkopik az ember, lehet, hogy már kedved se volt, nem tudom, nem, hát évi hány verset csináltál? 30-40-et biztos futottál,
igen,
nem?
Igen, igen.
Az a
48 volt a legtöbb, amit egy éve csináltam. Még mostassá is lefutok egy 30 versenyt, de hát ez már csak ilyen szórakozási játék. Ez a 4-5 kilométeres, vagy maximum 10 kilométer.
Szóval az profiként is nagyon sok az alatt, a 15 év alatt, ami profiskodtál, és utána is folytattad amatőr, szeniorként. Igen, igen. Hány versenyen vagy most túl?
Hát fogalom sincs.
50 valányi valami.
Fogalom sincs.
Hát több ezer,
szerintem
nem?
Több ezer lehet. Uh-huh. Hát nem tudom, 50 évet, ha beszorozzuk mondjuk 40-nel, akkor az lehet olyan 2000. Uh-huh. Kb.
Igen.
De hát ez, ennek nincs jelentősége.
Hát lehetne itt még számbűvészkedni, hogy hány kilométert futottál össze.
Igen.
Az is olyan lenne, mint annak idején emlékszel a buszokon.
Igen,
a rendszerváltás előtt ki volt téve, tudod, hogy...
Balesetmentesen.
Igen, volt egy ilyen jelvény a buszsofőrnek, hogy nagyon szerette nézni a gyereket, hogy levezetett 150 ezer kilométert balesetmentesen.
Most ezt úgy nagyjából meg tudom ezért mondani, hogy 200 ezernél járok. Uh-huh. Most már ezt már évek óta ezt a számot mondom, mert lehet, hogy csak 199 ezer valamennyi, de azért egy pár százat minden évben hozzáteszek.
Uh-huh. Hát az edzésnapló nem hazudik.
Igen. Igen. Ugye az alapján adtam össze, mert minden évben meg volt, hogy 9000, 8000, 7000, 6000. Na most már csak 1000 kilométer volt tavaly, de most már csak 600 lesz idén. Talán. Hát egyszer-kétszer, 5-6 kilométert, aztán kész. Meg hozzájönnek a versenyek azzal együtt.
Ezt lelkileg nehéz kezelni? Vagy nehéz volt kezelni ezt a búcsút a először a profizmustól, aztán pedig így a aktív korosztályos futástól?
Eleinte nehéz volt, de aztán elég hamar meggyőztem magam, hogy nem kell már azt nézni, hogy most megvernek olyan amatőrök, akik szaguk nem volt a futáshoz azelőtt, és most meg röhögve megvernek, mert én akkor futottam annyit, amennyit, azzal én megtettem a magamét, a maximumot kihoztam, aztán na most már aki csak most tudja kihozni magából a maximumot, 60 évesen, 70 évesen, hát az legyen azzal boldog. Nekem már megvolt az örömöm, sikerémém. Jó, most is jól esik azért megnyerni még egy kócsoportos versenyt is. Mert az mindig feldob egy kicsit.
De ez nem úgy van, hogy, hogy amikor aktívan fut az ember, és úgy megy neki, jó, nem mindig nyer, de megy neki, akkor, hogy el se tudja képzelni, hogy ő megöregszik. El se tudja képzelni, hogy ő egyszer nem fut, hogy ő egyszer nem ragyog így a sportágában.
Nekem szerencsére megvan ez, hogy eléggé kedvelnek az emberek, amikor elmegyek egy futóversenyre. Nagyon sok szeretetet kapok mindenkitől. Mindenki, a Feri bácsi, hogy mi van, hogy van. Most is annyian rám szóltak, hogy kint versenybíráskodtam, hogy örülök nagyon is. Ez még mindig nagyon jól esik az embernek, hogy emlékeznek rá, ismeri, boldoggá teszi az életemet.
De valószínűleg azért ismernek ilyen sokan, mert a futás egy ilyen szűk közösségi szubkulturális versengésből egy nagy divatos tömegsportá, tömegrendezvény sorozattá, vagy nem is tudom, happeningé vált. Tehát most már minden hétvégén több tucat versenyt rendeznek csak itt Magyarországon. Tehát te átélted ennek az egésznek a változását, és ennek ellenére, tehát hogyha kvantitatív módon közelítjük meg, ennek ellenére sokkal többen futnak, mégis sokkal gyengébbek az eredmények. Hogy ez talán annak köszönhető, hogy ugyan ma divatosabb a futás, viszont nem cél belerakni annyi munkát, vagy nem, nincsenek ilyen sportállások, mint a te idődben, vagy minek tudható ezt? Már pedzegettük, de valahogy el nem vartuk el ezt a szállat.
Örömteli nyilván, hogy ennyien csinálják, és az tényleg azért is futnak mondjuk lassabban, mert csak az egészségükért futnak, tehát nem kell nekik teljesítményt nyújtani, csak azt, hogy a jól érezzék.
De magukat. Gondolod, csak az egészségükért futnak? Nem azért, mert nem tudom.
Az a másik oldala, hogy sokan ezt arra használják fel, hogy ilyen státuszszimbólumként használják, tehát, hogy benne a kollégáknak megmutatni, ezeknek azoknak, hogy tapsoljanak egy kicsit, meg azt mondják, hogy ahol volt, ez egy igazi sportember ez. Szóval ebben benne van meg a divat cuccok, rengeteg olyan cuccot volt. Nem is értettem most, hogy 10 kilométeren miért kell valakinek ezzel a hátizsákkal futni, amit egy 100 kilométerre kell elvinni, vagy hosszabbra, ahol kell egy kicsit enni, hogy miért veszik fel, meg mindenki viszi a telefonját, zenét hallgat fél órá versenyzés alatt. Maradi vagyok nyilván, de...
Nem, én egyetértek veled, de valóban bizonyos szempontból úgy tűnik, hogy na, már megint nem tudom, hogy egy nyugger szöveg, de nem, én értelek.
Igen, szóval okay. Az másik az, hogy az élmezőny, ez meg arra tudható be, hogy annyi minden van már a nagyvilágban, annyi mindennel lehet foglalkozni, annyi lehetősége van a fiataloknak, hogy nincsenek igazából rászorulva arra, hogy egy sportágban mutassák meg a maximumot, amit esetleg nyújtani tudnak, mert másut nem tudnak lehetőséghez jutni. Uh-huh. És nagyon kevesen vannak, akik beleállnak ebbe, hogy most csak ezt. De itt is csak annak érdemes, hogy akiben megvan az a óriási tehetség, hogy érdemes. Mert ezzel a 2017-es eredményekkel pénzt nem igen lehet keresni, csak nagyon, nagyon kevés helyen. Amúgy meg hát fél évekre vagyunk a világcsústól, hogy így mondjam.
Egyszer azt nyilatkoztad, és ez engem elég megfogott, hogy én mentem az élmezőnnyel, amíg bírtam, ma már akkora a különbség, hogy meg sem próbálnak menni, mindenki a saját tempóját választja. Mert ha beállnál egy csoportba, az kényszerítene, hogy akár szenvedés árán is kihoz magadból a legtöbbet. Tehát nekem igen, mindig az jut eszembe, hogy már lehet, hogy oda jutunk, hogy majd küldje be mindenki, hogy milyen tempót tud tartani egy adott távon, el se kell menni a versenyre, és igen, akkor virtuálisan eredményt hirdetnek.
Igen, ami ugye most megtörtént ez alatt a
karantén időszak alatt, tényleg igazad van. Igen.
Már voltak ilyen versenyek.
Jó, de ott le is kellett futni, én csak azt mondom, hogy mindenki csak küldje be, hogy egy adott távon milyen tempót tudna tartani maga biztosan, és akkor nem tudom.
Igen.
nagyon sokan már ilyen óraműszerűen futnak, szinte gépként, és eléggé pontosan meg tudják mondani, hogy nem tudom én, 100 kilométeren én tudom hozni a 4.52-es tempót. És akkor tessék, valaki meg a 5.03-asat tudja, és akkor te nyertél 4.52-es.
Igen. Hát igen, ez az, ami nevetséges, hogy így mondjam, de hát nyilván pályán kell mindezeket megcsinálni, és akkor lehet ne beszélni erről.
De ezt egyébként nem. Arra mondtad annak idén ezt az idézetet, hogy ugye, hogy miért nincsenek ma olyan eredményt elérő profi vagy fél profi futók.
Ja, igen. Hát a régi kollektív edzésekre gondolok, hogy abból lehetett igazából kihozni az eredményeket. Mert ott tényleg egymást tudták húzni, tolni az emberek, a versenyzők. Az volt a motiváció, hogy jobb legyek a társamnál. Nyilván, és azt a kezdéssel mindent elkövettünk, hogy...
Magyarán, ha van is egy-két tök jó futó, tehetséges, jó adottságokkal rendelkező futó, azok szólóban ott vannak a klubjaiknál, de nincs kivel edzeni ők, tehát...
Igen, ezt is el szoktam mondani, hogy ebben is látom az egyik hibáját, hogy nem tudnak fejlődni. Egyedül sokkal nehezebb fejlődni, mint csoportmunkába. De nehéz összehozni olyan csoportot, ahol annyi tehetséges ember lenne, akik ezt egymásból ki tudnák erültetni ezeket az eredményeket.
És akkor nagyon megint odaérünk vissza, hogy miért nincsenek
hozzá. Miért nincsenek? Nincs, aki szponzorálja ezt, valaki áldozna rá egy összeszednek itt egy 20 embert, 20 férfit, 20 nőt, akik elhatározzák tényleg, hogy csak ennek áldozzák az életüket, mert hát most már nem áldozzák az életüket az emberek, mert lehet, hogy nincs biztos háttér, vagy jövőképük, hogy most ebből meg tudunk élni, vagy nem, vagy a szakmámba, vagy a versenyzésből.
Az a te aktív időszakodban, akiket együtt edzettelők mind sportállásba voltak?
Nem mind. Fele. Nem is voltak olyan sokan. 4-5 emelt, kiemelt ember volt csak, akinek nem kellett bejárni. Azért egy bizonyos szintet el kellett érni.
De mi volt a jövőképetek nektek? Tehát, hogy miért hajtottatok? Azért csak, mert ez fizetnek nekünk, ez egy megélhetés, mi nekünk ez a munkánk? Vagy mi volt az, ami...
Egyrészt megmondták, hogy...
Lebegett.
Megmondták, hogy ne törődjön semmivel, mi biztosítjuk maguknak a jövőt is, ha abba hagyják, nem kell problémát csinálni maga, csak versenyezzen, fejlődjön. Ami lehet, hogy kicsit hamis volt, de ezzel megnyugtatták őket, hogy nem kell azzal foglalkozni, most másodállás, vagy elmegyek valahova, elvégeztek iskolákat. Nyilván valamilyen szintet elvégezett mindenki, mert aztán később rájöttek, hogy kell valami főiskolát elvégezni, vagy szakmát, de hát én is ugye könyvelő voltam, aztán végül abba hagytam, és többet nem is mentem vissza, mert 36 évesen már szakmailag sehol nem voltam. Úgyhogy nem is vágtam, de elmentem először masszőrnek, aztán mikor jött a rendszerváltás, megszűnt mindenféle anyagi támogatás az Egyesületnek, nem volt csepeles, csepelművek, nem volt, aki fölvegye a sportolókat.
Hát igen, neked azért a rendszerváltás egy külön, hát idézőjelben megpróbáltatás lehetett, hiszen már nem voltál aktív versenyző 80-as évek közepe óta, mármint nem voltál profi, nem tudtál ebből élni, és akkor még ott van ez a földindulásszerű változás a társadalmi politikai életben. Igen. Ugye sokan tartják magukat a rendszerváltás veszteseinek, nem tudtak átváltani, nem tudtak adaptálódni az új helyzethez. Neked azért még nehezebb lehetett talán, hiszen a masszőrködésen kívül nem volt semmi szakmár, nem volt
a kezed. De végül is egy ismerős által bekerültem egy olyan céghez, ahol aztán 20 évet eltöltöttem, és onnan el tudtam menni
nyugdíjba.
Gyógyszereket, meg gépeket kellett csomagolni. Tehát ezt a vércukorszín mérőkészüléket.
Tartottál ettől az interjútól, mert mondtad, hogy te beszédhibás vagy, és hogy igen, hogy fog ez hangzani a nagy hallgatóság előtt. Én ezt nem nagyon tapasztaltam. Nyilván, amikor a számokról beszélsz, akkor elakadsz egy kicsit, de te gyerekkorodban komolyan dadogtál?
Igen, de annyira, hogy középiskolában csak írásban tudtam felelni. Egyszerűen ki kellett menni az osztály előtt, és beszélni kellett volna, teljesen össze voltam az unalat, semmi önbizalmam nem volt, semmi. Szóval ez nagyon sokat rontott akkoriban az életemben mindenféle kapcsolatban. Aztán jártam én gyógypedagógushoz beszédtechnikára, még már 20 évesen. De a legnagyobb változást a sport az hozta meg. Szóval amikor ugye elkezdtem futni, és kezdtek eredményemi lenni, egyre jobban tudtam beszélni. Lett egy kis önbizalmam, önbecsülésem, úgy érzem legalábbis, és mertem beszélni. Szóval.
De a futás konkrétan is kihatott a beszédedre, vagy pedig csak az önbizalom miatt merted bevállalni, hogy te dadogva is beszélsz?
Hát csak az önbizalmat hozta meg, szerintem. Ember függő ez is, hogy hol vagy, kinek, vagy esetleg sok ember elé kell kiállnom, akkor igen, néha zavarba jövök is.
Uh-huh. Tehát akkor nálad nem az volt, mint lehet hallani egy-két olyan esetet, hogy a futást, vagy mondjuk akkor a mozgás által, igen, valahogy úgy beindulnak különböző idegpályák, vagy az agyban olyan változások generálódnak, ami kihatnak a beszédközpontra, és elősegítik mondjuk vagy a tanulást, vagy a beszédnek a könnyebb formálását. Nálad nem ez volt akkor?
Nálam nem, szerintem nem. Uh-huh. Mert maga a beszédtechnika, nekem nem kellett kavicsot tenni a nyelvem, hanem egy tengerpartra kimenni, ordítani. Szóval nem ez javította meg a beszédemet, hanem tényleg az, hogy önbizalmat kaptam a sporttól, hogy én is valaki vagyok. Na, addig nem tartottam magam beszámítató embernek, hogy most egy jelentéktelen személyiség. Ugye a családom belül is ugye minden három testvérem egyetemet végzett, tovább tanultak, jó pozícióba kerültek, én meg csak egy év, hogy leérettségiztem. Aztán ez a futás által ő általuk is fellettem magasztal, vagy úgy így mondjam.
Megemelt.
Megbecsültek, igen, és nagyon jöttek a versenyemre, szurkoltak, ők is elkezdtek futni, mindenki futott. Bátyám is 40 valány, és nem lefutott a 2:48-ra maratonjától. Már együtt edzettünk a végén, amikor én úgy abban, hogy avattam, és ő meg tényleg. Szóval jó volt, és nagy családi versenyek voltak 20-30 emberrel. Mostani állapotom nincs különösebben, jól érzem magam, 73 évesen. Most majd lemegyek a Dunapartra egy kis nordic walkingozni most mai nap.
Tehát már nem futsz, vagy keveset futsz?
Nem, egyszer futok azért majd, vagy a nordic walkingba úgy szoktam az első 2-3 kilométert megpróbálok futni.
Ez milyen tempó?
Hát az ilyen 7 perces, nagyon lassan. Fáj, egyszerűen nem tudok elrugaszkodni.
Most mit fáj?
Hát a térdeim. Tehát minden egyes lépésnél.
Gerinc nem fáj a sok évtizedes futástól?
Az nem, valahogy nem. Jó, kicsit fáj lehajolásnál, de hogy alapjában nem fáj fekvés közben ilyenkor nem.
Szerinted egyébként ez a korral jár, hogy elkezd fájni a térd, vagy a futómúlttal van összefüggésben?
Hát nekem nagy részt a futómúlttal, de általában aki megöregszik, annak mindenkinek fáj a térde, vagy az ízülete, vagy a csípője, valami mindig. De nekem annyira elkoptak a porcony, hogy ki is kellett már venni, és lötyög az egész, tehát a két combcsont, szárkaposcsont érintkezés, szóval az, szóval nincs rugó benne, ami, tehát csak leteszem a lábam, és nem tudok ellépni. Lépcsőn nehezen tudok felmenni. Hát ez a szokásos. De még megy. De ha már 5 üveg sört hozok haza, akkor már fáj a térdem a lépcsőn elmenni. Mert a sör az a motivációk egyike volt nálam.
Igen.
Igen, mindenkit azzal biztattam, hogy ha szereted a sört, akkor jó futó lehetsz.
Mert az visszapótolja az ásványanyagokat, a kalóriátot.
Igen, és ízletes is, és örömet okoz. Néha még hangulatot is.
Ez volt a második rész, ne hagyjátok ki az elsőt sem. Ha tetszett ez az adás, akkor ezt a www.hospiceház.hu/adományozás linken ki is fejezhetitek. Minden perc értékes. Köszönjük! És egy kis előzetes, az őszi és téli hónapok különösen izgalmasnak ígérkeznek a podcast szempontjából, terveink szerint jövünk egy híres edző-tanítvány páros interjúval, beszélgetünk futóversenyszervezőkkel az idén súlyos tapasztalatairól és a kilátásokról, adást szentelünk a kismamáknak és kispapáknak, azaz futás terhesen és vagy csecsemővel, valamint terveink szerint itt lesz velünk egy rendkívül szórakoztató, öntörvényű élő legenda a keleti végekről. Ezek a tervek, hát aztán majd meglátjuk. Maradjatok velünk, tartsatok ki a futás mellett a késői világosodás és korai sötétedés rideg időszakában is. Mert jó!
A műsor a Béton partnere.